Smot heti szakaszához érkeztünk el, és ezzel egy, nem csak egy új heti szakaszt, hanem egy új könyvet is kezdünk el, Mózes második könyvét. A Smot annyit jelent, hogy nevek. Már is azzal szembesülünk a Károlyi-féle fordításban, hogy sehol nem látjuk ezt, hogy nevek. Annyit látunk, hogy Mózes második könyve a zsidóknak Egyiptomból kijöveteléről. És valóban a kijövetelen van a hangsúly a görög, illetve a latin Bibliában, ezért is nevezik Exodusnak a könyvet. Érdekes módon a zsidók a saját kivonulásuk történetét mégsem tartják fontosnak. Mert nem azt adják ennek a könyvnek címül, hogy kivonulás, hanem azt, hogy Smot, vagyis nevek. Valahogy a nevek fontosabbak lesznek, és a neveken lesz a hangsúly, valahogy azon lesz a hangsúly, hogy kikkel és ki teszi, amit tesz, és nem magán a cselekedeten, a kivonuláson. Sokkal inkább hangsúlyossá válik a ki és a kit, mint az, hogy a cselekvést hangsúlyozzák. Smot nevek. Felmerülhet a kérdés, na de milyen nevek? Az elmúlt évben, amikor elérkeztünk ez a könyvhöz, illetve az azt megelőző időszakban is, próbáltam úgy bemutatni ezt a Smotot, a neveket, hogy itt nem csupán csak Izrael fiainak a neveiről lesz szó, hanem Isten nevei is megjelennek ebben a könyvben, hiszen Isten a nevein keresztül mutatja be újra önmagát, már nem csak egy bizonyos személynek, hanem egy egész népnek, egy egész nemzetnek. És pontosan ezért válik majd hangsúlyossá a neveknek a kérdése, hogy megismeri az isteni neveket is Izrael, és ebben az isteni név felismerésben megismeri a saját neveit is. Azáltal, hogy megismeri Istent, azáltal megismeri önmagát, megismeri a saját elhívását, a saját útját. És így a nevek, mint egy öndefiníció válik hangsúlyossá a zsidóság számára, és nem a sztori lesz a fontos, nem az lesz fontos, hogy kivonultunk, hogy megmenekültünk, hogy túléltük, hogy átkeltünk, hogy törvényt kaptunk, hanem hogy ki teszi mindezt, milyen nevekkel jelenik meg, és hogy kikkel történik mindez. Így átértékelődik, és a hangsúly eltolódik a zsidóság számára ebben a könyvben. És ha mi is így tekintünk rá, és nem elsőlegesen úgy, hogy ez a zsidók Egyiptomból való kijöveteléről szól, hanem inkább hangsúlyossá tesszük a Smotot, akkor bizony nagyon sok minden újraértékelődhet bennünk is ennek a könyvnek a kapcsán. Mindig a heti szakasz, és sok esetben a könyvek is az első fejezet első verséről kapják a neveiket, így jelen esetben ez is. Az első fejezet első verse pedig így kezdődik. Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, akik Jákobbal Egyiptomba menének, kiki az ő házanépével méne. Ezek Izrael fiainak nevei. És már is az első versben megtudjuk, hogy itt Izrael fiainak a neveiről kapja a könyv a címet. Izrael fiainak a nevei. És aztán felsorolja itt a 11 fiút, hiszen 12-et, Józsefet nem kell említeni, hiszen ő ott maradt, ott volt eleve már Egyiptomban. Izrael fiainak a nevei. És a nevek, ezen esetben a 12, illetve 11 törzsnek a neve valóban meghatározó lesz, hiszen különbséget kell tennünk Izrael fiai és Jákob fiai között. Nagyon sok esetben használja felváltva ezeket a neveket, hogy hol Izrael fiait szól, hol Jákob fiait szól. És úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor azzal találkozunk az írásokban, hogy Izrael fiai ezt és ezt a parancsot kapták, vagy ezt és ezt kell teljesíteniük, akkor itt gondolnunk kell egy kollektív, egész közösségre. És tulajdonképpen, amikor annyi van, hogy a Jákob házanépével ment, vagy Jákob fia ezt és ezt tette, akkor egy egy személyesebb utasítás van, akkor konkrétan arra az esetre szól, akkor konkrétan valami személyes megbizatással történik ez a megszólítás, és nem pedig egy kollektív üzenetet tartalmaz. Itt azonban azt látjuk, hogy Izrael fiainak a neveiről van szó, tehát egy kollektív, egységes, közösség formáló névről beszélhetünk, és az egész könyv üzenetében ez jön át, a közösség formálás. És miért térek ki ezekre a szakaszokra? Azért, mert eddig bőrés itt volt. Eddig az első könyvben azt láttuk, hogy személyeknek jelenik meg Isten. Személyekhez szól Isten. Szól Ádámhoz és Évához, szól Noéhoz, szól Ábrahámhoz, szól Izsákhoz, szól Jákobhoz. Egy személyhez. Egy személlyel köt szövetséget. Egy személynek elmondja az ő akaratát. De Istennek nem csak egy személlyel van akarata. Nem csak veled és velem van egyénként terve, hanem van egy kollektív terve. Van egy közösségre adott terve. És ez itt jelenik meg. Innen indul el. Ahhoz viszont, hogy a kollektív terv érvénybe lépjen, tudni kell a személyes tervet. Jákob fiainak tudnia kellett, hogy ki kicsoda. Az elmúlt időszakban, az elmúlt héten is beszéltünk arról, hogy bizony, amikor Jákob megadja ezeket az áldásokat a fiainak, hát Józsefen kívül senki nem tudja, hogy mi a feladata. Nincs tisztába vele. És eltelik nagyon-nagyon sok idő, amíg újra az utódok, a leszármazottak valahogy érzik azt, hogy itt valami hibázik. Itt valami hibázik, kéne tudni, hogy mi az utunk. Kéne tudni, hogy mi a feladatunk. De mivel egy állapotba bekerültek, aminek van egy előzménye, hogy miért kerültek bele, ezért felhangzik a jaj kiáltás, a jaj szó, a segíts hát, felhangzik egy hosiánna, felhangzik a fohászkodás, és erre a fohászkodásra adott válasz lesz az, hogy Isten megmondja a neveiket. Isten ki fogja őket hozni, és meg fogja mondani, hogy neked és neked és neked mi a feladatod, azért, hogy egy kollektív feladatot, egy közös feladatot be tudjatok tölteni, mert itt már nem csak rólad van szó, mint Dánról, rólad, mint Naftaliról, mint Gádról, bárkiről, hanem itt már Izrael fiairól van szó, a népről van szó. És ahhoz, hogy legyen egy közös identitás, egy népi identitás, ahhoz tudni kell az egyéni identitást is. Erre való felkészülés és felkészítés volt a bőrésit, amikor személyekhez szólt. Amikor elhangzottak az ígéretek, hogy nagy néppé teszlek, már benne volt a jövő. De kellett a személyes kapcsolat, a személyes kontaktus Istennel, mert amíg nincs személyes kontaktus, addig nem tudjuk megélni a közöset. Ha mindenkinek megvan az egyéni, a saját kapcsolata Istennel, akkor tudunk közösről beszélni. Addig csak egy név van. Sém. Addig csak sémita vagyok. De amikor megtalálom azt, hogy mi az enyém, és megtalálja a testvérem is azt, hogy mi az övé, és mi a feladat, akkor ezek a sémek, a nevek összeadódnak. És smot lesz belőle. Nevek. És ezáltal, amikor megtaláljuk a közöset, onnantól kezdve tud Isten cselekedni, onnantól kezdve fogja tudni megmutatni majd a későbbiek során az ő neveit. Az egyéni elhívásból tehát tovább kell lépni. Jákob fiainak Izrael fiaivá kell válni. Megismerik önnön saját magukat, mert bele lesznek kényszerítve abba a helyzetbe, hogy megismerjék. Meg kell tudniuk, hogy mi az ő feladatuk, mert rá lesznek kényszerítve. És amikor megtudták, utána kell Izrael fiaivá válni, amikor meg tudjuk élni a kollektív tudatot, meg tudjuk élni az együttet, meg tudjuk élni a közöst. Eddig azt éljük meg, hogy én és te, és ezután megéljük azt, hogy mi együtt. Amikor kiszélesednek a felelősségek, amikor már nem csak az én feladatom lesz, hogy kövessem Isten parancsát, hanem a mi feladatunk. Amikor kitárul az egyénből, és szélesedik a kör, és az egyénből közösséggé válunk. Erről fog szólni a SMOT. A SMOT egy közösségteremtő könyv, amiben megépül Izrael népe. És ma ugyanez kell, hogy történjen. Addig hiába beszélünk bármi közösségről, amíg nem volt bőrésítünk, amíg nincs előzmény, amíg nincs meg a személyes kontakt. Úgy, mint Ábrahámnál, Izsáknál, Jákobnál, úgy nekünk is kell a személyesség Istennel. Kell, hogy meglegyen, mert erre lehet majd építeni. Ebből tudunk közöset kihozni. Ebből tudjuk felépíteni azt, ami a miénk. És erre küldi Isten Mózest. Érdekes, hogy bár Mózes második könyvének van titulálva, mégsem Mózes könyvének hívjuk ezt a részt. Mégsem úgy nevezzük, hogy Mose ez a könyvneve. Nem ez a könyvneve, hanem az, hogy SMOT. És ebben valahol benne van Mózes is. De nem ő lesz a főhős. Nagyon sok esetben gondoljuk azt, hogy bizonyos szereplők, a főszereplők egy könyv esetében. De nem. Ebben az esetben nem Mózes lesz a főszereplő, bár ő viszi véghez Isten eszközeként a rendkívül sok csodát és a feladatokat, amiket teljesíteni kell, hanem a nevek lesznek a főszereplők. Izrael fiainak a nevei, amelyben Isten megmutatja az ő saját neveit. És erre a feladatra kijelöl egy Mózest. Egy Mózest, akinek rendkívül kalandos az életútja, és tényleg az elmúlt évek során minden oldalról megközelítettük, illetve próbáltuk már bemutatni ezt az embert. És most nevezetesen nem is az élet történetére térnék ki, hanem egyetlen egy pillanatra, történetesen a Mózes elhívatására, amelyet a harmadik fejezetben olvashatunk, és ott is egyetlen egy részre, ahol is Isten bemutatkozik, hogy ki is ő. És azért érzem azt, hogy elő kell venni ezt a részt, mert ebből a részből érthetjük meg azt a különbséget, ami a zsidók gondolkodásban, a történelem szemléletben és a történet írásban kialakul, és merőben más, mint egy hellén kultúrára épült európai gondolkodás. Ezáltal egész más istenképet kapunk, ezáltal egész más képét kapjuk magának az isteni történetnek, az üdv történetnek, vagy az egész isteni szférának, mert másként értelmezi a zsidóság ezt a rendkívül fontos egyetlen egy mondatot, mint például a kereszténység. És ez az egy mondat akkor hangzik el, amikor az úgynevezett égő csipke bokorból megszólal a hang, aki hívja Mózest, és elmondja, hogy mit kell csinálnia, elküldi, stb. Persze Mózes ellenkezik, ismerjük a történetet, de ami ebből az egészből érdekes számunkra, az a 14. verstől kezdődik. És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem, mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Menj el és gyűjtsd egybe az Izrael véneit, és mondd ezt nékik, az Úr, a ti atyátok Istene, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Megjelent nékem, mondván, megemlékeztem rólatok, és arról, amit elkövettek rajtatok Egyiptomban. És az első vers, vagyis a 14. vers, az, ami nagybetűvel ki van emelve, vastagon szedve, még a Károli Bibliában is, vagyok, aki vagyok. És már is azt kell mondanom, hogy nem ez a kijelentés szerepel a Héber Bibliában. Ugyanis a bibliai héberben, és hangsúlyozom, hogy a bibliai héberben, tehát nem a mostani modern héberről beszélek, hanem a bibliai héberről, a bibliai héberben nincs jelen idő. Múlt idő van, és jövő idő. És nem az szerepel, hogy itt vagyok, és vagyok, aki vagyok, hanem úgy tudnánk ezt fordítani, hogy én vagyok, aki a lét vagyok. Úgy hangzik ez a héberben, és most egy kis héberezés következik, nem kell megijedni, megpróbálom érthetően elmondani. Úgy hangzik ez, hogy ehje, asher, ehje. Ehje, annyit jelent, hogy leszek. Asher, annyit jelent, hogy aki, ehje, leszek. Leszek, aki leszek. Elsőre így fordítanánk le. Hát elég érdekes, nem túl bizalomgerjesztő, most mire alapozzon egy Mózes? Leszek, aki leszek? Jó. Van benne valami ígéret, hiszen Jákobék is, Izsák is, Ábrahám is mind ígéreteket kaptak, hogy majd nagy nép lesztek. Leszek, aki leszek. És ebben az ehjében benne van a haja szava, ugyanis az ehje szó úgy van leírva, hogy Alef, He, Jod, He. Ehje, jövő idő. Ebben pedig már benne van a He, Jod, He, ami haját jelent, azt jelenti, hogy voltam. Tehát úgy is fordíthatnánk, hogy voltam, aki voltam. Vagy voltam, aki leszek. Vagy leszek, aki voltam. Tulajdonképpen mind a két igeidőt használhatnánk, bármilyen aspektusban, egyetlen egyet nem. A vagyokot. Mert nincs benne vagyok. Múlt van benne, és jövő. És valahol azt próbálja igazolni, és felhívni a figyelmet, hogy én ugyanaz leszek, aki voltam. És tudod, hogy ki voltam? Ismered azt, aki voltam? Hát az voltam, aki atyádnak Istene. Aki Ábrahámnak voltam, aki Izsáknak voltam, aki Jákobnak voltam, az leszek neked. Ugyanaz leszek neked. Ugyanaz leszek, változatlan vagyok. És itt nem a vagyokon van a hangsúly. Nagyon nehéz ezt nekünk európai gondolkodásban tolmácsolnunk, hiszen mi jelen időben használunk itt és most mindent. De a bibliai héber szöveg nem ismeri a jelen időt. Csak múltban gondolkozik, és jövőben. És a jövő időt próbálja mindig jelenre fordítani. A múltban gondolkozásnak az a lényege, hogy bizonyos dolgok lezárultak és megtörténtek. A megtörténtekkel, a megtörténéssel pedig bizonysággá váltak. És itt van a szó megfejtés és a kulcs, hogy mindaz, ami eddig történt, az már bizonyság. És ebből a bizonyságból építi föl a jövőt. Mindaz, ami megtörtént, az hiteles. Mindaz, ami megtörtént a múltban, az egy komplex egész. Arra lehet építeni a jövőt. És a jelenben, amit most kimondok, és már egy másodperc múlva múltá válik, a jelenben a jövőt építem fel a múltra. Erre alapozok. Nagyon sokszor mondják azt, hogy ebben az ehje, asher ehjében benne van a négybetűs Isten név. Értelmében igen. Az értelmezésében igen, a szóképletében nincs benne, de az értelmezésében, a logikájában benne van, hiszen az örökké valóság van benne. De rendkívül érdekes felfigyelni arra, hogy ebben az örökké valóságban nincs jelen. Csak múlt és jövő. És ez a gondolatsor indítja el ezt az egész Smót könyvét, hogy Izrael fiai, hát én voltam atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, voltam, és ugyanaz leszek, akik neki voltam, neked a jövőben. És hogyha valamibe az ember bele tud kapaszkodni idézőjelbe, amire tudja építeni az életét, az ez. Hát kell ennél nagyobb bizonyság Istentől, hogy én ugyanaz leszek, aki voltam? Hogy én változatlan vagyok? Hogy ugyanannak fogsz megismerni, mint akinek megismert engem Ábrahám, Izsák és Jákob is? Ugyanis így folytatódik a héber szövegben tovább, és újra szólott Isten Mózeshez, eképpen szól Izrael fiaihoz, az örökkévaló, és itt jelenik meg a négybetűs Isten név, mint örökkévaló, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene küldött engem ti hozzátok, amaz az én nevem örökre, és ez az én emlékeztető nevem, nemzedékről nemzedékre. Károlinát csak azt olvassuk, hogy hát ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem. Most, ha ezt elolvasom, hogy ez az én emlékezetem, jó, de mi? Mi? Mi az Isten emlékezete? És mi az ő neve? És a négybetűs Isten név, az örökké való, az a J-H-V-H, a J-H-V-H, az számolít be arról, hogy én változatlan vagyok. Lehet, hogy amit látsz, az változik. Lehet, hogy amiben most vagy, az változik egy másodpercen belül. Minden változik. Minden mozgásban van, de én ugyanaz vagyok. És ez a név kell, hogy az emlékezetedbe maradjon. Ez a név kell, hogy az emlékezetedbe maradjon. És ezzel a névvel küldi vissza Mózest Izrael fiaihoz, még a 14. versben, amikor azt mondja, én vagyok, aki a lét vagyok, Ehjáser Ehje, és így szól Izrael fiaihoz, Ehje, ki a lét, az küldött hozzátok. Miért? Mert még van, aki emlékezik erre. Mert még van, aki tudja, hogy hogyan szólt Jákobhoz Isten. És honnan tudjuk ezt? Hogy van, aki tudja? Nagyon sokszor nem figyelünk fel az apró részletekre, pedig ott vannak elrejtve a kulcsok, a kódok. A 16. vers. Menj el és gyűjtsd egybe az Izrael véneit. És mondd ezt nékik. Az örökkévaló atyáitok Istene megjelent nékem, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, szólván megemlékeztem rólatok s arról, amit veletek művelnek Egyiptomba. Kiket keres meg? Nem a kortársakat, nem a fiatalokat, hanem Izrael véneit. A véneket, az időseket, azokat, akik már szinte munkaképtelenek, és nagyon sok esetben, bár említés nincs róla, de sok esetben feltételezik, hogy ezeket a munkaképtelen embereket már nem használták rabszolgaként. Ezeket keresd meg. Az öregeket, az időseket, a véneket, akik még emlékeznek erre a névre. Arra a névre, aki örök. Keresd meg, és mondd el nekik, és emlékezni fognak. És azt mondd, hogy megemlékeztem rólatok. És itt van a kulcs szó, egy újabb, ami megfejtést ad az egész történelem szemlélethez, az emlékezés. Nagyon sokszor kutatják, keresik, hogy mi tartja meg a zsidó népet 6000 éven át. És egyetlen egy dolog, az emlékezés. Az emlékezet. Az, hogy emlékezem arra, hogy Isten mit tett az őseimmel. Az, hogy megemlékezem több ezer évre visszamenőleg azokra a dolgokra. Az emlékezet tartja életben. És hogyan válaszol Isten? Megemlékeztem rólad. Magyarul nem felejtettelek el. Bármilyen egyiptomi helyzetben vagy, bármennyire nehéz, bármennyire végső stádium, nem felejtettelek el. És amikor a vének, akiknek még emlékeiben él, hogy milyen volt akkor, kapják ezt az üzenetet Mózestől, hogy azzal beszéltem, aki azt mondta, hogy megemlékezett rólatok, akkor a két emlékezés találkozik. Az isteni emlékezet találkozik az emberi emlékezettel. Nincs olyan ember, aki ne tudna emlékezni. Nincs olyan ember, aki ne tudna visszagondolni arra, hogy mi történt vele annak idején. És emlékezz vissza arra a pontra, menj vissza oda, amikor még tudtad, ismerted ezt a nevet. Mert lehet, hogy elmehet az ember nagyon messzire. Lehet, hogy nagyon sok minden történhet vele, elviheti Egyiptom, elviheti a rabság, elviheti a szolgaság. De az emlékezet azt tart meg, és az emlékezetek által felelevenedik a régmúlt, felelevenedik mindaz, amit Isten ígéretként adott, és egyszerűen életté válik, valósággá válik. Az emlékezet valósággá válik. És amikor Isten azt mondja, hogy én ugyanaz vagyok, aki leszek, akkor ebbe a folyamatba tud visszakapcsolódni Izrael. Visszakapcsolódni? Ki se esett. Benne volt végig. Csak éppen nem emlékezett. Ez volt az egyetlen egy probléma, hogy elfelejtette. És mi is nagyon sokszor elfelejtjük azokat az ígéreteket, amiket Isten már kijelentett, jóval előtte. Elfelejtjük. De ahogy emlékezni kezdünk, úgy nem csak a saját magunk élete áll helyre, hanem egy közösség élete is helyre áll. Ahogy elkezd emlékezni minden egyes törzs, és minden egyes törzsből a vének ott vannak, nem csak a léviták vannak ott, vagy nem csak a júdabeliek, mindenki, és közösen emlékeznek, akkor felelevenedik a régmúlt, és erre tudnak építeni. Van-e egyéni emlékezeted, amire lehet építeni egy közös emlékezetet? Mert ő ugyanaz. Ő nem változik. Ha ő ugyanaz volt évezredekkel ezelőtt, akkor ma miért lenne más? Ha ő ugyanaz, a stabil Isten, aki megmondta Ábrámnak, Izsáknak, Jákobnak az ígéretet, akkor ma miért lenne más? Ugyanaz. A kérdés csak az, hogy mi tudunk-e nem a jelenben élni, hanem a múltban és jövőben egyaránt. Tudunk-e a múltból táplálkozva jövőt építeni? Tudjuk-e úgy eltölteni a mindennapjainkat, hogy nem a mában élünk? Borzasztó nehéz. Úgy, hogy egy európai gondolkodásban ezt súlykolják belénk minden oldalról. Úgy, hogy a világ így gondolkozik, hogy csak a mának élsz, és megy a modern carpe diem, és nem gondolsz se jövőre, se múltra. Vagy ha gondolsz a múltra, az egy lezárt egység, megemlékezzünk, megkoszorozzuk, gyújtunk gyertyát, és vége. Jövő. Tiszta homály. És máról holnapra élünk maximum. De van, aki csak máról mára. Nincs összefüggése az időnek. Szét van verve, nem kapcsolódik egybe. Istennek pedig pontosan ez a terve, hogy egységes időt adjon. Ő ugyanaz, aki a múltban volt, és a jövőben lesz. És ebbe akarja beemelni a személyes életünket, hogy így tudjon egy közösségi életet teremteni. Megélni azt, hogy a múlt nem egy lezárt, véget érő valami, hanem bizonyság. Minden egyes lépése bizonyság, amire föl tudom építeni a jövőt. A saját jövőmet és a jövő generáció jövőjét. Fel tudom építeni a gyerekem életét a múltra. Óriási dolog. Nem a semmibe küldöm ki a gyerekemet. Fel tudom építeni. Van biztos alap. Mert van múltja és van jövője. Olyan jó lenne, ha csak egy picit megéreznénk, hogy így a bibliai héber nyelv szerint gondolkodnánk, kiiktatva a jelent. Nem azt nézni, hogy most mi van. Nem azt nézni, hogy most ezt és ezt csinálom, hanem mindazt, ami volt, abból építve csinálom a jövőt. És ez a könyv erre tanít meg. És az egész héber gondolkodás, a zsidó gondolkodás erről szól. Nem arról szól, hogy siránkozunk, hogy mi történt. És nem arról szól, hogy kitalálunk egy képzelt jövőt, hanem van egy adott múlt, amire építjük a jövőt, mert a múlt és a jövő egy. Az örökkévaló Istenben egy. Az örökkévalóságnak építünk. És hogyha ezt megérezzük, akkor el tudjuk vonatkoztatni magunkat ettől az európai síktól, akkor egy kicsit megérezzük, hogy tulajdonképpen miről is szól ez az egész Mód könyve, amire fölépül majd a Tóra többi könyve és a Tanakh, vagyis a Héber Biblia összes könyve. Hiszen a Smót könyvében kapja meg a nép a kinyilatkoztatást. Hiszen a Smót könyvében kapja meg a nép a törvényt. Így fogjuk megérteni, hogy a törvény miről szól. A törvény összekapcsol múltat és jövőt. Így fogjuk megérteni a 10 parancsolatnak a lényegét. Így fogunk mindent megérteni, hogy múlt és jövő egy. És nincs jelen. Nem arra nézek, amit látok, hanem a láthatatlant látom. Mert a múlt már láthatatlan, a jövő még láthatatlan. És a láthatatlanban élek. Nem abban, amit látok a jelenben, hanem a láthatatlanban. És ez a sík jelenik majd itt meg, és ez a sík bontakozik ki előttünk, a láthatatlan. És ha ebben élek, és ebben gondolkodom, akkor egy egész más szemlélettel fogom élni az Istenit. Én kívánom, hogy így legyen múlt és jövő életünkben összekapcsolódva. Ismerjük meg így Isten neveit. Jeremiás próféta könyvének első fejezetében az első verstől olvasom. Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, aki az Anátótban, Benjamin földén lakó papok közül vala, akihez szól az úr Jósiásnak és Amon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében. Továbbá Jójákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban vala. Szóla pedig az Úr nékem, mondván: mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméből kijövél, megszenteltelek. Prófétának rendeltelek a népek közé. És mondék: á, á, Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni, hiszen ifjú vagyok én. Az Úr pedig mondanékem: ne mondd ezt, ifjú vagyok én, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, amit parancsolok néked. Ne félj tőlük, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged, mondta az Úr. És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleti számat, és mondanékem az Úr: ímé, az én igéimet adom a te szádba. Lásd, én a mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj. Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: mit látsz te, Jeremiás? És mondék: mandula vesszőt látok én. És mondanékem az Úr: jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És másodszor is szóla hozzám az Úr, mondván: mit látsz te? És felelék: forró fazekat látok én, és pedig a szája észak felől van. És mondanékem az Úr: észak felől támad a veszedeleme földnek minden lakosára. Mert ímé, előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja az Úr, és eljönnek, és Kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és körös körül minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen. És kimondom ítéletemet felettük az ő mindenféle gonoszságukért, mint hogy elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, s tulajdonkezéik munkáit imádták. Te azért öveszd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, amit én parancsolok néked, meg ne riadj tőlük, különben én riasztalak el téged előlük.
A Nevek szombatja Sabbat-Samótnál tartunk, és nem véletlenül Jeremiást veszünk elő, mert Jeremiásban egy kicsit aktualizálni szeretném azt, hogy minek az egész Szidra Parasának és a Haftárának, a profétai résznek a számukra szóló üzenete. Kicsit mosolyogtató, hogy úgy kezdődik a Jeremiás könyv, hogy felsorolja az egész családfát, hogy honnét jött, mikor, meg magát az időpontokat is, és amikor sem ott van, a nevekről beszélünk, akkor ennek a heti szakasznak a történetében benne van a 12 törzsnek a felsorolása, benne maga Jákob gyerekeinek, fiainek a házának a felsorolása, de már benne van Mózesnek a származása is, és ha megyünk tovább, akkor itt kötünk ki a hasonlatosságnál, hogy Jeremiásnál is fel van sorolva, hogy honnét jött. És ebben keresem a központot, keresem a közöset, a közös nevezőt, és nagyon egyszerű, mert amikor az előbb hallottam azt, hogy valahol nekünk kellene a jövőt megtervezni, akkor én egy kicsit változtatok ezen, mert arról szól, hogy Isten akarja a jövőt megváltoztatni. Ebben a bibliai részben benne van, hogy gondom van arról, hogy az igét beteljesítsem. Gondom van erről. És ha Istennek gondja van erről, akkor nem csak akarata van, hanem ő meg is cselekszi. És hogy cselekszik meg? Úgy, hogy az a nép, amelyik ott maradt nagy jó voltában Egyiptomban, azok a törzsek, Isten rendelkezett későbbiek során a kivonulásáról, rendelt egy Mózest. Aztán később, amikor ugye a fogságba ment volna még a nép, azelőtt ugye szól Jeremiásnak, hogy na most akkor felsorolva a nagy kereszténység között nem igazából kedves szavak, hogy rombolj és tép ki, és később építse plantáj. Ezek van kellemetleg, mert a kettőséget, a dualizmus valahogy nagyon nehéz elviselni, hogy valamit le kell bontani az, hogy egy újat építsek, valamit ki kell tépni, hogy a gaz kijöjjön, se helyette normális haszonnövényé növekedjön. De a neveknél mégis ott vissza kell mennem, hogy érdekes mégis, hogy Isten tényleg a múltba mutat vissza. Múltba mutat vissza azért, mert Mózes levita származású volt. Levita szülők gyermeke volt. Jeremiás kicsoda volt? Pap. És itt van az, amikor Isten azt mondja, hogy gondom van arra, hogy az én igém beteljesedjen. Nem odaadja XYZ vagy bármelyik másnak, annak, akinek odaadta, annak szól, hogy igenis vidd tovább. Lévita volt az apád anyád, akkor vidd tovább a lévita felszerepet. Pap voltál te, mint Jeremiás, gondolom, hogy örökletesen volt a papi nemzetségbe, akkor add tovább. És ennek van egy aktualitása. Én azt hiszem, Istennek az igéje, hogy az ő igéjéről gondoskodik. Ez ma is ugyanúgy érvényes. Igenis meg fogja szólítani azokat, akiknek emlékezni kell, hogy honnét jöttek. Igen, meg fogja szólítani a zsidóságot, zsidó voltál, ez volt a feladatod, és abból ki fog emelni az ő akarata szerint, akit az anyaméhben formált, az ő el- és kiválasztottját elő fogja hívni, hogy beszélj. Nem mi találjuk ki, hogy melyik bibliaiskola, meg melyik misszió, Isten a saját maga gondoskodik. Nem azt mondta, hogy gondoskodik teológiákról, azt mondta, gondoskodom az én igémről. És Istennek a saját szuverén akarata, hogy hova adja az ő akaratát, és hova helyezi el az ő szavát, és hova helyezi el az akaratának a továbbvitelét, és kinek mondja azt, hogy én vagyok, aki voltam, és én leszek, aki voltam, és én voltam, aki leszek. Ő saját joga. És ezt a folyamatot igazából a világ történelmek jelen szakaszában gyönyörűen szétverte az ellenfél, a másik erő, hiszen ma már népről nem beszélhetünk sehol se, Izrael népe is valahol szanaszét van, szellemileg különösen, És mégis, pont ebben az időszakban, pozitívkod mondom, hogy akkor is zűrzavar volt Jeremiás idejében, nem kevés, amit itt olvastunk a történetéből, a Jeremes első könyvéből, első fejezetéből, nem egészen olyan kellemes előjelek voltak, hogy mi lesz. És itt van az erősítés is számunkra, a feladat. Ne azzal foglalkozz, hogy mi van, hanem mi volt, pap voltál, mi lesz, akkor mondd el ezt. Mondd meg az én igémet, nem a mával foglalkozom. Mi volt, mi lesz. Valójában egy szép dolog, amikor Isten bemutatkozik Echiás a rekje, gyakorlatilag bemutatta az Urat, gyakorlatilag bemutatta azt, akiről mostanában elég sokat kell beszélni, hogy a lét és a létező közül a létező mutatkozik be, én vagyok. Azonban, amikor Isten ilyeneket tesz, hogy megszólítja Jeremiást, megszólítja Mózest, hogy már anyag méhben is rád gondoltam, hát Mózesnél nem is nehéz, mert csecsemőkorában már köztudott volt, hogy milyen feladat van, azért visszamegyek a mai aktualitására, úgy eszembe jutott Jákobnak a története. Ne félj, neveden szólítottalak, enyém vagy. És itt van a névnek a másik, ami nekünk szól. Isten előtt te neked neved vagy. Nem egy darab vagy a nagy masszából, akár keresztény, akár zsidó masszából, hanem egy valaki vagy. Isten a valakihez szól, aki voltál és leszel, aki Isten tervébe benne voltál és leszel. Ez nem azt jelenti, hogy dobd el az agyadat és ne foglalkozz a mával, de gyakorlatilag nincsen ma. Miképpen nincs ez a szó, hogy most. Hiszen a most ez, amikor kimondja az ember, ez már vagy múlt, vagy a jövő, tehát egyszerűen nem létező fogalom a most. A jelen nem létező. Ha egy kicsit reálisan gondolkodunk, a mostnak a jelentése az örök. Ezt jelenti. Már olyan pici, hogy nincs, vagy olyan sok, hogy nincs. Tehát ez a térben és időben egy olyan pont, ami nem létező, csak Istennek létező a szava a most, hogy az öröklétnek a szava a most. Tehát neveden szólítottalak. És Jákobnál azért tudni kell, hogy Isten adta a nevet. Ő adta. A kérdés az, hogy tudjuk-e Isten mit adott nekünk. És vissza kell menni az alapokra. Vissza kell menni az alapokra, egész vissza kell menni a teremtésig. Mire kapott engedélyt az ember? Amikor Isten ott szépen csinálta galambokat, madarakat, csinálta első emberpárnak, azt mondta, hogy itt van, tied, nevezd el. Csak egy kicsit túléptünk a dolgon. Mi magunkat formáljuk és elnevezzük magunkat valaminek. Nem is azt mondta, hogy amit én adtam a kezedbe, azt nevezd el, hogy mi ez az gyönyörűség, és adja hálát Istennek, hogy a tarka papagáj milyen szépen zenél neked, vagy a magát, a Isten teremtéseit te nevezd el, mert minden külön-külön-külön van, és te is. Tovább lépek egy sorra, te is külön vagy, más vagy. Nevezd el mindazt, ami a tied, de rólad én adom a nevet. Nem az ember adta a másiknak. És a ószövetségi könyvekben olvasható, hogy Istennek a akaratát a nevekkel tovább is tudta adni a szülő. Még meg se született, és már megkapta a nevét. Feladatra kapta. Később ez változik természetesen. Most már a Szent János az a János nevű uraknak a védőszentjével alakult, vagy védőmicsodájával. Egyébként működik is olyan értelemben, hogy alárendelem magam egy nem létező valaminek, mint szellemiségnek. Spiritizmus szintjén. De valójában mi az én nevem ez a kérdés? Neveden szólítottalak. Talán ezt kellene megérteni. Igen, az emberben vannak jó érzések. Én is a fiamat még meg se született Izsáknak neveztem. Én nagyon sok rokon vonás volt az ő születése, és az ő életének a folyamatával a születéstől kezdve az Izsák történetével. De valóban Izsák ő? Valóban? Valóban Isten neki milyen a nevet adott, és ezt majd ő fogja igazából megtudni, Izsák, aki. Majd ő tudja meg. Nekem is van egy két nagybácsiról kapott Béla nevem, mert úgy illet adni a nevet. De mi az én nevem? És tudnom kell a nevemet. Tudnom kell, mert Isten csak név szerint tud megszólítani. A név jelenti az, aki vagy. Isten bemutatkozott. Eke, ásereke. Kész. Te hogy mutatkozol, mert amikor találkozunk? Igen, én vagyok. Én vagyok a tiéd. Ez az első. A tiéd. A családi nevedet tudod, hogy Bene. Kinek a fia vagy? Kinek a lánya vagy? Bát. Tudod a nevedet? Mert amikor Isten ezt mondja Jákobnak, hogy ne félj férgecske Jákob, és így tovább, akkor ő valaki valakivel beszél. A múlt és a jövő, a folyamatosság beszél veled, aki a folyamatosságnak a része vagy. A kedvenc mondás, a múltat végig elfelejtjük. Mindent elfelejtünk. Igazából nem nekünk kell emlékezni. Hanem ott tudnunk kell, hogy Isten mire akar emlékezni. Őszinteségnek kell lenni. Istenem, én innét jöttem. Az, hogy magyar, az már 12 fajta vér van bennem. Mondd már meg, te mit akarsz. Az, hogy zsidó vagyok, itt is már 20%-os, meg 25%-os, most nem akarom a statisztikát mondani, és akkor kinevezi magát zsidónak. Tényleg zsidó? Vagy a másik vérnek a elrendelése Istennek az akarata? Oda kell menni az identitás miatt mindenképpen. De vannak alapidentitásaink. Ha nőnek hívnak, akkor nő vagy. Ha férfinek hívnak, férfi vagy. Ez a neved. És vele tud beszélni Isten. A férfivel, a nővel, a gyermekkel, ott már természetesen a szülőn keresztül, hiszen az önálló egyeniség még nem működik. Istennek a megszólításai mindig emlékeztető megszólítások. Mert ebben az időben, mikor ugye elfelejtették Isten ígéretét a Józsefnek a testvérei, akkor Isten emlékeztetésként azért Mózes oda küldte. Mert tudta azt, hogy valamikor ki fognak jönni, már József is tudta, mert ő emlékezett az ígéretre, még József emlékezett. Ők nem igazán biztos, hogy akartak emlékezni. Mert az egyiptomi fogság nem volt azért annyira gulág, ott a zsidó népnek, annak a 11 törzsnek nagyon jó dolga is volt. Volt egy rész természetesen, aki ott végezte a munkát, de azért volt ott, aki szívesen ott maradt volna, épp úgy Babilonban is. Ez a történelmi tények bizonyítják, hogy a zsidók ott nagyon jól el voltak. Hát nem lettek volna jó, akkor nem szaporodtak volna, és nem sokasodtak meg, hogy féltek tőle az egyiptomiak. Teljesen logikailag vezethető, nagyon jó voltak. Ott születnek a gyerekek, ahol minden megvan. Ott, ahol nincs meg, ott egy kicsit visszafogják a szaporulatot, vagy egyszerűen az egészségi állapot egyszerűen nem engedi meg, hogy gyermeket szüljön a nő. Tehát Isten emlékeztet. És én úgy gondolom, hogy nekünk alapvető kötelességünk lenne mindig is. Isten megkérdezni, hogy emlékeztess. Emlékeztess. Emlékeztess a múltra, hogy mi lesz a jövőben. És egészen másképp kezdjük érteni a Bibliát is. Mert akár még a történelmi múltnak az emlékezetéből is tudok a jövőre bizonyos dolgokat előre kikövetkeztetni, ami törvényszerűség a történelemben. Emlékezz. Emlékezz 1938, és emlékezz 2020. Nagyon hasonló a helyzet. Nem félni kell. Teljesen matematikailag, számszakilag, vagy akármilyen egyszerű mondom, von le a konferenciát, a konzekvenciát persze. Von le. Von le egy ilyen gazdasági helyzetbe, ami van, mi a folytatás. Hasonlóságot fogsz találni, és emlékezeteddel nagyon sok mindenbe tudod, hogy hát itt nem ér egy csalódás plusz-minusz. De emlékezzetek arra is, amikor a kereszténység ott van, ahol, Jeremiás ideje. Akkor Isten mit csinált? Ugyanúgy föl fogja emelni az ő igéjét, mert az igéjét nem hagyja. Az, hogy ennek az egész jeremiási időszaknak a rabságba vonulásnak milyen következményei voltak. Ráadásul még Jeremiás se egészen kitüntetés kapott ezért a pöcegödörbe, mert az lett a vége. És hát elég sokat kapott. Negatívat. Talán erre is emlékeznünk kell, hogy nem fognak örülni, hogyha pusztítsz, rombolsz, és így tovább. De másképpen nem fog épülni. Emlékezz. Emlékezz, hogy ma ebben a korban Jeremiásokra szükség lesz, hogy Isten kit és mit fog elindítani emlékeztetőnek, az ő akarata, de arra számítani lehet, hogy nem nagy örömmel fogják megtorsulni. Mindent ellene fognak tenni. De Istennek az igéje akkor is menni fog. Jeremiáson ma is olvasnak, a többi az már sehol nincsen, még az emlékük sincs meg. És hogyha tovább megyek, Istennek az emlékeztetése. Én azt mondom, a leghatalmasabb emlékeztetése az nem máskor volt, mint Jézus földi életében. Akkor, mikor már teljesen nem volt semmi. A templom sehol sem működött, csak formálisan. Valahol ott, mint egy házi csoport működtek a zsinagógák, a összejöveteli helyek Izrael szelte, és akkor Isten emlékeztetett. Igen, ám csak van egy kérdés, hogy az emlékeztetés hogy kezd összeszűkülni, mert a Krisztus válságműve után az emlékeztetés már nem kollektív, hanem személyes. Adta az ő Szent Szellemét, hogy emlékeztessen, hogy mindent lássál visszafele és előre. Emlékeztető küldöm, ígéretet kaptunk, itt már személyes van. És a személyesnek a kérdése az, hogyha most ez a személyes vezetés megtagadó kereszténység nem emlékezik, milyen emlékeztetés következik? Lesz-e még Mózes, lesz-e még próféta? Lesz-e még Szent Szellem? És ha jól emlékszem a Bibliából, a következő emlékezés az lesz, hogy itt vagyok. És emlékezni fogunk ennek érdekében, hogy kecske és bárány, jó és rossz, és az ítélet ideje, ebben a mi feladatunk, és emlékezünk mi, hogy most már úgy jön vissza, hogy vége ez a kis pátyolgatásnak, hogy a 11-nek küld egy Mózest, Izraelnek küld akárhány profétát, megszámlálhat a mennyiségbe, emlékezteti, emlékezteti. Elutasítják. És Istennek mégis ott van a szeretete, küldi az ő fiát. Magát, az ő szellemét behelyezi egy emberi testbe, és mondja az igét. És ma, amikor belülről kellene szólni az emlékeztetésnek, ki szólja az igét? Ki? Nem akarok megint vádolni, és a nagy megmondó lenni. De nem tudok ma Budapesten olyan helyet, ahol az igét szólják. A szólják az újszövetségből, hogy mi az újszövetség törvénye. Úgy saját célra haszonra persze. Meg elmondanak ki mindenféle módszereket, meg egyebeket. Ki szólja Isten igéjét? Mert az ekje, a sereke a teremtéstől a végéig szól. Örökről szól. És Isten igéje örökre szól. És Isten nem változtatott a kezdő lépéstől, a teremtéstől, a végig nem változtat. Akkor mi a mi dolgunk? Isten igéje. Isten igéje, és most már felelősségünk. Nem lesz több proféta, bármennyi bohockodó proféta játszik most itt. Nem lesz több proféta. Itt vagy megértem a Szent Szellemnek a Szent hozzám szóló és általam elfogadott akaratát, hogy megismerem a nevemet, és megtudom, mit kell tenni, vagy a következő emlékeztetés az lesz, hogy itt vagyok. És nincs tovább. Én úgy gondolom, hogy el kellene kérni a nevünket, hogy ebben, hogy az ige folyamatossága, Isten ígéretet általunk is teljesedjen, hogy az igémet nem hagyom. Ebben nekem mi a feladatom? Legelső feladat, hogy bizonság vagyok. Mert az, ami Isten igéje bennem és általam hogy működött, azt le kell tenni. Igenis, ezt kaptam, ezt tettem, és áldás Isteni a minden dicsőség. Igenis, el kell mondanom azt, hogy én hogy értettem meg az igét, hol éltem meg az igét, és a kettőt együtt, mert csak úgy hiteles, nem a blabla kell, amit olvastam akármelyik teológiai szaklapba, az, hogy Isten mit cselekedett most, tegnap velem, azt el kell mondanod, mert Isten igéjét kell mondanod. Jeremiás is óckodott, Mózes is óckodott, Illés is mondta, hogy elég, köszönöm szépen, jóra vett Istenem. Tudom, hogy mindenkinek ez a dolga, akár az én szolgáltam is ez van, hogy néha úgy vagyok, hogy kellett ez nekem. Sőt, mondhatnám azt, hogy ez a mai Smót szakasznak a Jeremiási része, és az összefüggések az egyiptomi kivonulás előtti és utáni részekből egy kicsit aktuálisak számomra is. Igen, kell mennem. Kell mennem mások közé, akikről már mindenki lemondott. Jeremiás se oda ment, ahol most elmegyek a templomba, és ott a szavalok egyet. Mózes se oda ment, oda kellett menni, ahol éppen ő lett volna a zsidó király. Maga Jesuva se oda ment, ahol éppen örömmel fogadták. Egészen más ötleteitek voltak az ő földi életével. Vállalom-e azt, hogy mindenek felett Isten igéje? Vállalom-e? És ha igazából én Istenhez tartozom, nevemben szólított, és azt mondta, hogy enyém vagy, akkor fáj ez a helyzet. És tenni kell, szóld az igét. És az, hogyha jeremiási módon kell, hogy rombolni, kitépni a gazd, és a többi, ez természetes velejárója. És ezt személyesen is el kell mondani, ez Isten igéje, és az életedbe kinőtt egy hatalmas nagy csalám, vagy gaz, vagy akármi. És szólni kell, mert nem lesz belőle soha semmi. És bármennyire azt mondják, hogy te vagy az igazmondó, meg a megmondó ember, nem, az ige, aki megmondta, valami eszköz által, akár általad is. Igen. Beszélni kell, és nekünk különösen feladatunk a rendnek a törvényéről beszélni, és áthúzni minden törvénynek a rendjét. Mert ahány uralkodó, annyi törvény, és csinál egy rendet. Vissza kell fordítani megint a 180 fokosat, hogy Istenem, hadd ismerjem én meg azt a rendet, kezd el az életembe, hogy másnak is bizonságtevően el tudjam mondani, hogy a te törvényed jó. És ez is feladatunk, hiszen az igének ez is része. És nincs válogatás. Nem volt lehetősége Mózesnek azt mondani, hogy köszönöm, kiszállok a kosárból. Nem is tudott akkor még. Később se tudott kiszállni, mert csak benne volt genetikusan az a levita származás, amit mondjuk épp a nővére tanított neki, és épp az anyja tanított neki. Benne volt. És amikor itt vagyunk hívő emberként, bennünk is van sok minden. És kicsit keményebben emlékeztessen Isten, hogy mi az örök akarata te veled, velem, mindannyiunkkal, és nem miattunk, hogy mi jobbak legyünk. Hanem ha kell, akkor tényleg a pöcegödör, ha kell, akkor a krokodilak vigyorogjanak a Níluson ránk, ha kell, akkor így is vállalom. Győzzük le bennünk magunkba azt a minden irányból ránk sugárzott, hogy kicsi vagy meg nem vagy alkalmas, meg nem tudsz gondolkodni, meg majd én megmondom, és hadd ne soroljam a rendszereket, módszereket. Dobd már félre ezeket, hogy te vagy. Nem azt mondta Jákobnak, hogy ide figyelj, melyik törzshöz tartozó, hanem neveden, egy darab neveden hívtak. És neked is van neved. Neked is van neved. Állj oda, és mondd azt, hogy bármilyen nehéz, bármennyire nem értem a dolgot, de mivel a tied vagyok, vállalom. És akkor Isten Lehet, hogy parazsat rak a szádba, hogy kicsit megtisztítsa. Lehet, hogy meg kell ennie azt az írást, amit meg kellett tenni. De ezen életek függenek. Nem kevés ember élete. Magam is arra készülök, hogy életek miatt kell szólni. Nem fognak szeretni, rombolni, tépni fogok. A magot Isten adja, a palántát ő adja. Az ő saját jogköre, ami történni fog. De ha nem mondjuk azt ki, hogy igen, én vagyok, engem hívtál, engem szólítottál, jelentkezem. Az iskolában néven szólítanak valakit, régen föl kellett állni, vagy föl kellett tenni a kezüket, hogy itt vagyok. Hát most legyen az úgynevezett életiskolája, ami olyan sokszor megbuktunk. A hívás, itt vagyok. Isten nem fog erősködni. Az ő akarata úgy teljesedik be, mikor te még azt mondod, hogy inkább nem, meg ha nem lehetne, akkor is, hogy előbb-utóbb ki kell mondanod, hogy igen, igen, teszem. Ha egy kicsit is szereted a másik embert, és egy kicsit is nem vagy önző, mert magadat szereted mindenek felett, akkor te az igét szólni fogod holnap. Ha nem szólod, fordítva igaz. Jeremiásnak is lehetősége volt volna, lett volna valahol elbújtosolni, legfeljebb úgy járt volna, mint Jónás, Isten elkapta volna a grabancát, és neki is akkor is csendbe kellett volna. Én azt kívánom neked, hogy Isten kapja el, mint Jónásnak a grabancát, és tegyen a helyedre, hogy hol a te dolgod. Mert Jónást is személy szerint hívta. A Pál apostolnak elnevelt Ráv Sahult is nevén szólította. Téged is a neveden szólított.